jelenlévő gyülekezet és az ige hirdetés felvételről hallgató testvéreink, kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten szent igéjét Péter apostol első levelének az első részéből, a harmadik verstől olvassuk el. Áldott az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvaló legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell venni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor, akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét, amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette azt ki a Krisztusnak ő bennük lévő lelke, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről, akiknek megjelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek néktek azok, akik prédikálták néktek az evangéliumot, az egekből küldött Szentlélek által, amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Gyönyörű szép himnikus bibliai szakasz ez, és éppen az öröm vasárnapján hangzik ez el, örvendj egész föld az Istennek, ez ennek a mai napnak a mottója, és a szakaszunk pedig azzal kezdődik, hogy áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atya, és hát nem felejtjük el, hogy olyan pillanatokban köteleznek bennünket örömre, áldásmondásra, amikor emberileg úgy érezzük, hogy nem sok okunk volna erre. Én 7 dolgot szeretnék röviden mondani majd az ige alapján. Lehetséges, hogy az ember 3-nál többet nem tud megjegyezni. Nem kérem számon senki majd, hogy megmaradt-e a fejében, vagy nem. De ezt a szakaszt 7 kis részre bontottam, és itt az áldásnál és az örömnél kell elkezdenem a dolgot. Miért adunk hálát ebben a nehéz helyzetben? Még annyi kívánkozik az imádság előtt, alatt Judit kérésére mondott szavaimhoz, hogy ugyan beadtuk pénteken egy órával, a határidő lejárta előtt a papírokat, ami egyesületté minősít át bennünket, de 2 iratot csatoltunk a beadványhoz, ez egy formanyomtatvány volt, az egyikben a közgyűlésnek azt a határozatát rögzítettük, hogy a törvénytelen helyzet, az alkotmánysértő helyzet nem hagyott számunkra más lehetőséget arra, hogy megőrizzük a szolgálatunkat, ingatlanainkat és egyáltalán a pozíciónkat, és kényszerből léptünk, és hangot adtunk annak, hogy amint ismét jogállam lesz Magyarország, akkor újra rendezni akarjuk a helyzetünket. A másik pedig, felszólítottuk a bírót, hogy függessze fel az eljárást velünk kapcsolatban, és forduljon az Alkotmánybírósághoz, mert alkotmánysértő az egész helyzet. Ezzel a két kiegészítéssel bocsátottuk el, ezek megtekinthetők lesznek a jövő héttől az egyházunk honlapján is, akit érdekel, nézze meg. De jogos a felhívás és figyelmeztetés, hogy ne feledkezzünk meg áldást mondani, áldani az Urat. Megtanítanak erre bennünket a régi apostolok, szentek, proféták, hiszen az egész zsidó gondolkodásban nagyon erősen jelen van az, hogy az örökkévalót áldjuk. Nem a bajokért, hanem azért a hitért, hogy nem a végzet, nem a rossz dolgok uralkodnak, nem a halál az Isten, nem a vereség az, amit nekünk Isten szánt. Ezek a nehézségek éppenséggel arra valók, hogy előjöjjön az áldás, és bennünket Isten a jó dolgok mellé odakössön és elkötelezzen. Nem megy másképpen a dolog. Az igazán jelentős és fontos dolgok csak bizonyos fajta szenvedés és próbatétel árán valósulnak meg, és mi áldjuk Istent. Vannak talán néhányan, akik tudják, hogy a zsidó temetések alkalmával a végén a 10 férfi együtt van, el szoktak mondani egy kánt is, egy imát, ami tele van magasztalással. Magasztaljuk az Urat az életért, a teremtésért. És magasztaljuk őt, aki bölcsen alakítja sorsunkat, életünket, és benne a halál éppen ezért nem a végső megsemmisülés kétségbe ejtő félelmetes pillanata. Nagyon kedvesen mondta egy pár héttel ezelőtt egy szerettét velem eltemettető leány, hogy az ő édesapja egy másik dimenzióba került át. Olyan mai szó ez, de mégis olyan fontos volt nekem, meg is álltam emellett, és megbeszéltem vele, hogy milyen szép gondolat ez. Mi szűk látókörűen csak a test felbomlását, megsemmisülését látjuk. Istennek azonban sokkal nagyobbak a gondolatai, nagyobb összefüggésben látja a mi sorsunkat, látta előtte, és szüleink se látták. Ösztönösen vágytak arra, hogy gyermekük legyen, de nem tudták, hogy mi lesz a mi sorsunk, helyünk Istennek ebben a világában, hogy meddig tart az, és még elmúlásunk is milyen áldás jelent esetleg mások számára. Most senki ne értse félre azt, amit mondok. Vannak olyanok, akik megkönnyebbülnek, ha meghal ellenségük, vagy egy olyan családtag, aki utána aztán örökölni lehetnek. Ebben a szövegben is felbukkan az öröklés szó is, de én nem mulasztom el soha temetések alkalmával megemlíteni, hogy aki elment, az még most is, ebben az utolsó pillanatban lehetőséget ad nekünk arra, hogy magunkba tekintsünk, életünk bulandó voltát felmérjük, és az odafelvalókkal törődjünk. De miért is akarja Péter, hogy hálát adjanak a testvérek? A levelet azért írta meg, mert üldözés kezdődött el a római birodalmon belül. Ez elérte a kis-ázsiai közösségeket is, és a környezet, a pogány családtagok, a kaján másféle hívők, a hatalomhoz közelebb lévők, ahogy ez mindig lenni szokott, bántották Isten népét, és ebben könnyű elbizonytalanodni és megrendülni. Péter ezért írta meg a levelet, hogy bántorítsa a gyülekezeteket. Sietek megjegyezni, hogy nem direkt választottuk ezt a textust, mára ez volt kijelölve, és akkor hozzáteszem, hogy akik az útmutatót forgatják, láthatják, hogy az elmúlt napokban, hetekben milyen sok bátorító, hatalmas ige volt olvasható. Szóval két dolgot említ itt Péter, ami miatt áldjuk az Urat. Az egyik az, hogy ő irgalmas. Fordítva kéne mondanom most, csak a sorrend ilyen az igén belül. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket. Nem mi harcoltuk ki üdvösségünket, és azt, hogy Isten megbékéljen velünk, hanem az eleve jó, és bennünket örökkévaló szeretettel szerető Isten szült újjá bennünket. Nem mi szültük újjá bennünket, nem mi változtattuk meg önmagunkat. Ez azzal kezdődött, hogy Isten újonnan szült. Valami elromlott az életünkben, bűnöknek nevezi ezt, az ige elrontottuk útjainkat, vele való kapcsolatunkat, az egymással való kapcsolatunkat, az önmagunkkal való kapcsolatunkat, a teremtett világ minden porcikájával való kapcsolatunkat, mindnyájan önzőnek születtünk, és ebből fakadóan annyi, de annyi rossz döntést hoztunk, amit nem tudunk meg nem történté tenni, de ő újonnan szült bennünket. Tiszta lappal indított el minket, és innen, ettől a ponttól kezdve az ő irgalmasságának a következtében lehet új emberként élni. Nincs olyan elrontott múlt, amit ő az újonnan szülés, születés, újjáteremtés által meg ne semmisíthetne, ő rajta múlik. És mi ezért most áldjuk őt, az irgalmasságnak az Istenét, a másik dolog pedig a hatalma miatt áldjuk őt, mert a Urunk Jézust föltámasztotta a halálba, bocsánat, csak van itt egy bogár, ami az előbb ott mászotta. A mikrofonon és most átmászott ide, én hozzám. Nem akarjuk elpusztítani őt se. Szóval, Isten hatalma, amely felülmúlhatatlan és egyedi. Nem tudunk halálból föltámasztani. Egyszer tudom, hogy említettem már itt azt a Midrásban található bölcsességet, hogy a világ összes tábornokának együttvéve nincs akkora hatalma, hogy egy tömlött szúnyogot föltámasszanak. Micsoda nagy bölcsesség ez? Az összes hadvezér népeket, milliókat írtanak ki, de nincs annyi hatalma, hogy egy döglött szúnyogot föltámasztanak. Az Isten pedig feltámasztotta a mi Urunkat, Jézust. Ez az első keresztények nagy bizonyságtétele. Nem voltunk ott, és valljuk meg őszintén, hogy nem láttunk még ilyet, hogy valaki föltámadt volna a halálból. Nem közvetlen tapasztalat, hanem belső meggyőződés. Nem másra használt eszközeink, amivel a világot megértjük, azok győznek meg bennünket. Nem látás, hallás, bár az ige szereti ezeket a kifejezéseket is felhasználni, hogy ízleltétek, hogy jó az Úr, vagy láttátok lelki szemeitekkel, de itt most kifejezetten azt mondja Péter, hogy akit noha nem láttatok, de szeretitek őt. Tehát nekünk erről az ige által van meggyőződésünk, és ez is egy út, egy Isten által szerkesztett út, amit nem mindenki használ. Nemrég éppen Abolykéren jártam lent, és beszélgettünk egy pincéről, amiben gombát kezdtek termeszteni, és akkor került szó arról, hogy ez a pince tulajdonképpen egészen a közeli várig, Boldogkő várig elvezett, egy alagút, sötétebb történelmi időszakunkból maradt. Van, ahol beomlott, nem járt út ez, rendbe lehetne hozni, de minek? Ma már nincs jelentősége ennek a dolognak, legfeljebb azt vizsgálják, hogy balesetet ne okozzon. Egy beomlott út, de út. És ilyen a hitnek az az útja, amely nem mellékes. Némelyik azt gondolják, hogy igen, egy régi beomlott út, ami sehová nem vezet, Rögtön jelentősége lenne persze, ha az életünk múlna, ha megint bújdosni, menekülni kellene az ellenség elől. Szóval létezik az Isten igéje által ébresztett hitnek az útja, boldog az, aki megtalálja ezt is, és nem hagyatkozik csak a szemeire, a füleire, a tapintására és egyéb érzékszerveire, hanem kihasználja ezt az Isten által adott lehetőséget, és áldja érte az Istent a hatalmáért. Azért a hatalomért, ami meggyőz bennünket arról is, hogy ennél lényegesen kisebb dolgokat, vagy mondjuk így, hogy halott ügyeket, amik megint csak valószínűleg meghaladják a mi képességeinket, de mégsem enged ki a kezéből, és mégis ugyanígy meg fogja mutatni a hatalmát, mint a Krisztus feltámasztása által. Nagyon fontos pont ez a mi hitünkben, hogy Isten diadalmaskodik az elmúlás alá felett. Már Jób is látta ezt, amikor azt mondta, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a korom felett megáll. A benne, az ő élete garancia arra, hogy nekem is életem lehet, mert szeretett, elfogadott, és ő benne lehetek, és ő benne a halálon is átmegyek, és ő benne az életben, az ő örök életében reménykedhetem. A másik dolog, nyugodtan tessenek helyet foglalni, van bőven hely, nem zavar bennünket, ha ne álljanak, hanem nyugodtan foglalják. De ha állni akarnak, nem kötelező. Második dolog, amelyről néhány szót szólni szeretnék, az az örökség, amit itt az ige említ. Örökség az, amit az Úr készít a mennyekben. Ki lehet venni itt is az örökséget? Van Jézusnak egy példázata, ez a tékozló fiúnak a példázata, aki kiveszi az örökséget, mielőtt az apja meghalt volna. Mindenképpen a halállal van összefüggésben az örökség is, és a Biblia elfogadja ezt a képet. Tehát a bennünket érintő örökség az Jézus halála által lehet a miénk, mondja a keresztény teológia, de most egy picit messzebb is kalandozva azt mondhatnánk, hogy nem az az örökség elsősorban, amit itt őrzünk. Ez egy másik kérdés, hogy ragaszkodunk a földhöz, a templomhoz, a helyekhez, ahol annyi imádság, öröm, könyv és más dolgok határozták meg azt a helyet. Nagyon szeretem a régi templomok illatát, azoknak olyan vegyes a fapad, az öreg könyvek, a sok elmondott nehéz ima, éppenséggel esetleg valami képmutatás, socska is, akkor emberszag, mindenféle olcsó parfümnek az illata, hervadvirágok illata, nem bántó illatok ezek, olyan kedvesek, és mindig arra gondolok, hogy itt, és ezért fáj az, amikor látok más célra átalakított zsinagógákat is, mindig lelki szemeimmel látom azokat az embereket, akik oda jöttek imádkozni, és a hűt helyük gyógyíthatatlan. De nem erre az örökségre gondol itt az apostol, amit emberek beteg politikai pillanatok kicsavarhatnak a kezünkből, hanem arra mennybeli örökségre, amiről Jézus azt mondja, ott gyűjtsetek kincset, ott nem fogja elvenni a rabló, nem fogják kiásni a gonosztevő, nem fogja a moly és a rozsda megemészteni. Van-e örökségetek a mennyben az Úrnál? Igen, azt mondja a Szent Ige itt, hogy romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre szült újonnan bennünket az Úr, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Sokakat bánt, hogy itt kimaradnak az örökségből. Nem egyszer láttam hívő embereket is veszekedni, perlekedni, És ezért inti az ige időket, hogy ne perlekedjenek egymással földi örökség miatt. Jézus az egyszer oda is megy két férfi, hogy tegyen igazságot köztük is, én nem akar, mert szeretné a figyelmünket felhívni arra, hogy van örökség eltéve számukra a mennyekben. Hogy ez mit jelent kézzelfogható módon? Ez jó, hogyha homályban marad, mert a fantáziánk földi dolgokat hozna elő. Vannak, akik szeretik az ékszereket, és azt gondolják, hogy ékszerekben van az örökség, mások a festményeket kedvelik, megint mások az ingatlanra vagy készpénzre gondolnak, de ezek valószínűleg ott nem bírnak olyan jelentőséggel és súllyal, mint itt. Engedjük el szabadon magunkat, és a végtelen gazdagságú Isten által elkészített örökségre gondoljunk, nem fogunk benne csalódni. A harmadik dolog, amit mondani szeretnék, még kiszolgáltatottságunkban úgy érezzük, hogy szabadon vadászható madarak vagyunk. Ezt a kifejezést Luther használta annak idején, a Vogelfrei, szabadon vadászható madár, amely nem esik a vadászati tilalom alá. Például osztam is azzal, hogy semmilyen Zsolt, aki az egyházi ügyekért is felelős, politikai szinten felelős, miniszterelnök helyettes, egyben az ország fővadásza is, vagy tiszteletbeli fővadásza is, és a törvény terjesztett elő, hogy szűkítsék a védett madaraknak a körét, és hát így egyesek átkerültek mi is a szabadon vadászható madaraknak a táborába. De Isten hatalma őriz. Ki az, aki ezzel a hatalommal szemben sikereket érhet el? Az az Isten, aki a szabadon vadászható verebekre úgy tekint, hogy egy sem esik le azok közül, az ő tudta nélkül. Meg vannak számlálva, X mennyiségű verébnek kell megjelenni ezen a földön, a teremtés pillanatától kezdve, amikor az égi madarakat az ő nemük szerint, ahogy ezt a Biblia mondja, megteremtette a veredet az ő neme szerint, és akkor elhatározta Isten, hogy nem tudom én mekkora hatalmas számot gondoljunk, elverét fog megjelenni ezen a földön, de mindegyiknek tudja a sorsát, számát. Ó, kicsinyítőek, miért kételkedtek abban, hogy Isten hatalma meg fog őrizni az üdvösségre, amely készen van. Készen van a megoldás Istennél, de az utolsó időben lesz nyilvánvalóvá. Hát kívánunk sok türelmet magunknak, és belső békességet, és erős hitet abban, hogy Isten hatalma megőriz. A negyedik dolog, amelyben örvendeztek Istennek ebben az ígéretében. Örvendeztek, noha, ha meg kell lenni most egy kicsit, szomorkodtok is különféle kísértések között. Más a bibliai öröm. Az én békességemet adom nektek, mondja Jézus, és örüljetek, írja Filippi börtönből Pál a levelező társainak, akik ő miatta is kétségbe vannak esve, el vannak bizonytalanodva, hogyha a hitért még börtönbe is zárják az embert, akkor vajon megéri-e a dolog. És arra inti őket, hogy ezt ne kudarcnak tekintsék, ne meneküljenek el a dologból, hanem tanuljanak meg közben, párhuzamosan örülni. Mert mi mindig azt gondoljuk, hogy vagy. Most nem az örömnek van itt az ideje, gondoljuk, és ezért gyászba öltözünk, és félretoljuk azokat a dolgokat, amikre itt kedves testvéreink szoktak figyelmeztetni mindig bennünket, mindig örülök ezeknek az imáknak, adjunk hálát, hogy tavasz van, hogy süt a nap, adjunk hálát, hogy itt vagyunk megint, hogy beértek az imádságok, hogy volt ereje Enikőnek, Mártinak eljönni annak ellenére, hogy a betegség próbája alatt voltak. Igen, tanuljunk meg hálát adni közben, és örvendezni annak, hogy örök a napfény, örök újra kell gondolnom az egészet, mert az ég és a föld elmúlnak, de azért mégis olyan örökkévalónak tűnik a föld, és benne minden Isten rendje törvényei szerint alakul, és akkor is, ha az ember időről időre elrontja a dolgokat, Isten helyreállítja a végső pontig, amit csak ő tud. Örvendezzetek, noha most kísértéseknek az ideje van. És ötödször, az ötödik gondolat ebből fakad, hogy nem lesz kipróbáltá a hit, hogyha nincsenek próbák és kísértések. És itt is azt a Biblia által másutt is használt képet veszi elő az apostol, az arany megtisztításának a képét. Nem lehet kikerülni a királyvizet ahhoz, hogy megállapítsuk, aranyról van-e szó, vagy nem. Nem lehet kikerülni a tüzet. Tűzbe kell vetni azokat az érceket, anyagokat, amelyekben aranyat sejtünk. Akkor nagymamám meghalt, édesanyám, hogy el tudjon számolni a testvéreinek, és szét tudja osztani a javakat, talán bizonyos aranynak tűnő dolgokat, és engem bízott meg, hogy vigyem el egy ékszerészhez. Ránézett, hümmögött egy kicsit, és előre bocsánatot kért tőlem, hogyha semmi nem fog maradni abból, amit én neki odavittem, és aztán utána beletette abba a folyadékba, ami utána eltűnt. Ez a fontos dolog, muszáj kipróbálni. Muszáj kipróbálni, hogy csak az maradjon, ami valódi érték, és ezért muszáj átmenni a próbákon. Bátorítgatjuk magunkat, ezzel akkor is, ha olyan nagyon kétségbe vagyunk esve közben, nem ellenséges szándék vezeti Istent, hanem mondjuk így a velünk kapcsolatos igényessége, amikor belemált bennünket a királyvízbe. A negyedik, ugyanazon levél negyedik fejezetének a 13. verse azt mondja, hogy amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Nem lehet csak a dicsőségben való vigadozás örömét kiemelni, hanem Krisztussal együtt megfeszítettem, vele együtt aláfáltam a halálba, mondjuk védettebb körülmények közt, mint ő, mert ő benne éltem át mindezt, és majd örvendezek vele a dicsőségben is. A hatodik dolog, akiben noha nem látjátok, hisztek, akit noha nem láttátok, szeretitek. Micsoda a szép szavak ezek. És az, amit az elején mondtam, az kap itt súlyt, jelentőséget. Mert arról van benne szó, hogy nem a látásra, hanem az Isten hirdetett igényére támaszkodva hiszünk. A hitnél a látásnak a meggyőződését nem lehet számon kérni. Kettő nincs egymással ellentétben, mint egy nincs ellentétben az ízlelés a látással. Éva látta, hogy a gyümölcs kívánatos megkóstolta, és aztán megállapított, hogy amúgy ízletes is. Kettő nem volt ellentétben egymással. Nem mondhatjuk, hogy nagy áldás született a dologból, de a hit nincs ellentétben a látással, hanem más dologról szól. Ahogy elvben, megkérdezzük majd Zoli, van egy színe a különböző zenei fekvéseknek, bár egyszer, mint a Balatoni Péter azt mondta volna, hogy ez butaság, nincs, nem színekről, hanem hangokról van szó, ami zavaros fantáziánk összekever azért dolgokat, és lehet, hogy miközben hallunk valamit, látunk is színeket, de ez más, ez más. Nem kell összekeverni a látást és a hitet, amelyek nem ellentétei egymásnak, hanem másról szólnak. Így eléritek hitetek célját a léleknek. az üdvösségét. És hetedszer még néhány gondolatot arról hadd említsek meg, hogy efelől a különös üzenet felől Isten evangéliumának, irántunk való szeretete üzenetének a dolgairól nem akkor kezdtek az emberek először gondolkodni, amikor az megjelent ebben a világban, hanem erről tudakozódtak már az érzékeny lelkek, a próféták is. Évszázadokkal Jézus előtt beszélnek Messiásról, valakiről, akiben Isten üzenete, irántunk való jó akarata hatalmasan fog munkálkodni és üzenni az egész világnak, nem egy szűk körnek csupán, de kiválasztotta a prófétai népé, az ő népét, hogy ezt képviselje, közvetítse az egész világ felé. Azt tudnélik, hogy Isten jó, nem ellenség, nem azért teremtette az embert, hogy megsemmisítse, és bármi áron is megváltja, magához öleli, szereti, üdvözíti. És ezt az idők végén, ezt az üzenetet beteljesedni Pál és kortársai, sőt a Pált megelőző nemzedékek is Jézus Krisztusban látták. Mi ezen keresztül jutottunk közel Istenhez, és lettünk idegenekből befogadottakká, és így ebben a megosztott, ebben a most is, akkor is próbákkal, szenvedésekkel teli világban ebből kapunk bátorítást, hogy de hiszen valami olyasmihez kapcsolódhattunk hozzá, ami felől már tudakozódtak a régiek is, megértették azt is, hogy beteljesedni nem az ő idejükben fog, hanem a mi időnkben, és szolgáltak előre. Mint ahogy lehet, hogy nem a mi időnkben teljesedik be az Úrnak a visszajövetele. De a mi hitvallásunk erről, és az, hogy a próbák ellenére őrizzük az Istentől kapott áldott üzenetet, és megvalljuk őt, mint hatalmas és irgalmas Urat, ennek jelentősége van azok számára, akik követni fognak bennünket. Isten segítsen meg ezen az úton minket, segítsen, hogy több legyen a mai hívő életünk, mint bajokkal való küzdködés, kétségbe esett igyekezett arra, hogy földi örökségünket megtartsuk, gondoljunk mennyei örökségünkre, amihez nem fér hozzá semmiféle hatalom. Isten segítsen meg bennünket. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, örökké való Istenünk, hogy annak ellenére, hogy nem látunk téged a mi földi szemeinkkel, de áthatunk téged a te nagy irgalmasságodért, amit elhoztál nekünk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy örök életünk lehet, romolhatatlan és hervadatlan a mi örökségünk, amit tőled kaptunk. Köszönjük a te jóságodat és kegyelmedet, amit minden nap megtapasztalhatunk. Köszönjük, hogy te segítesz minket a keskeny úton, amelyen járunk te veled. Segíts nekünk jó döntéseket hozni. Segíts, hogy felismerjük a te akaratodat. Segíts, hogy tudjunk örvendezni a nehézségek között is. Köszönjük, hogy te vagy a garancia arra, hogy jó úton haladunk, és te tudsz áldást adni a mi életünkre nézve. Te áld meg így az előttünk álló hetet is, kérünk a te nagy kegyelmedért. Amen.
Amen. Isten tiszteletünk végén a nyelvűen elfoglalva a 262. dicséret énekeljük, aminek az utolsó versét majd az hirdetésünk és az áldásunk táncáltó énekeljük.